Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár így kezdődik, te hozzád teljes szívből. Énekeljük. A 460. dicséret így kezdődik, amint vagyok. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem. Fordíts felém füledet, hamar szabadíts meg. Légy erős kősziklám, erődített váram, hogy megtarts engem. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, És megköszönjük, hogy egyáltalán jöhetünk, és kiálthatunk. Méghozzá teljes szívből, ahogy a Zsoltáros megfogalmazta. Igen, mi is szeretnénk teljes szívből kiáltani, de nem csak kiáltani, hanem teljes szívünket neked adni. Mert Urunk, olyan nagy veszély fenyeget minket, hogy néha csak a szívünknek egy részét adjuk neked. Úgy teszünk, mint Salamon, aki nem teljes szívvel volt a tiéd. Bizonyos területeket fönnhagyott magának, és láttuk, hogy ezek legyőzték. Mennyire elbukott. De köszönjük, hogy azért is adod nekünk az ígét, hogy megismerjünk téged, megismerjük általa önmagunkat, és rádöbbenjünk, hogy rád van szükségünk, hogy magunktól nem vagyunk képesek a te utadon járni, megmaradni azon, rád, a te segítségedre szorulunk. És köszönjük, hogy aki hozzád kiált, azt meghallgatod, hogy nem küldöd el, nem csukod be füleidet, és kiáltunk, Atyánk, Jézusért, hogy erősíts meg minket, újítsd meg bennünk az új életet, tölts fel önmagaddal, és add, hogy az ige legyen a számunkra a lámpás, ami vezet minket ennek a világnak a sötét útján. Mert ez a világ nagy sötétségben van. De könyörgünk, hogy gyújts világosságot a mi szíveinkbe. Könyörgünk ezért a világért, Uram, hogy mindazok a dolgok, amelyek most történnek, azok feléd irányítsák az embereket. Amikor átéljük tehetetlenségünket, hadd lássuk meg, hogy van kihez kiáltani, van kit segítségül hívni, és ne engedd, hogy becsapjon az ördög, és elhitesse, hogy csak mi segíthetünk magunkon. Te azt várod, hogy teljes szívünkkel, lényünkkel odaforduljunk, és engedjük, hogy te vezess minket, és az életünket igazítsuk a te akaratodhoz. Kérünk most és szent lelkeddel, tedd élővé, hatóvá, áldássá az igét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliumából a 3. fejezet 20. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Tehát Márk evangéliuma 3. fejezetének 20. versétől így van megírva Isten igéje. Azután hazatért Jézus, de ismét olyan sokaság gyülekezett köréje, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy erővel magukkal vigyék, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt állították, hogy Belzebub van benne. És az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához hívta azokat, és példázatokban azt mondta nekik, hogyan űzheti ki a sátán a sátánt. Hiszen ha egy ország önmagával meghasonlik, nem maradhat meg az az ország. És ha egy ház önmagával meghasonlik, nem maradhat meg az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Senki sem hatolhat be az erős ember házába, hogy kirabolja azt, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is, melyeket elkövetnek. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örökkévaló bűn terheli. Ugyanis azt állították, hogy tisztátalan lélek van benne. Azt olvassuk, hogy Jézus hazatért. Tehát kiválasztotta, elhívta a 12 tanítványt, amely eseményre egy hegyen került sor, előbb elcsendesedett, imádságban volt az atyával, és akiket az atya mutatott neki, azokat választotta ki és hívta el tanítványaiul, majd ezt követően hazatért. Ez a hazatérés, ez Kapernaumot jelenti. Tehát nem Názáretbe ment vissza, hanem Kapernaumba ment haza, hisz ott volt az ő, mondjuk így, főhadiszállása. Most már Kapernaumban van az a hely, ahonnan elindul az emberek felé. Ugye Kapernaum a Genezáret tava partján terül el, és ott a tó környékén rengeteg ember megfordul, sokan halásznak, a kifogott halat a város piacán eladják, tehát óriási a mozgási terület, és az ott lévő emberek hallanak Jézusról. Tehát ez egy jó hely ahhoz, hogy elterjedjen az evangélium, hogy az emberek értesüljenek arról, hogy eljött az Isten kegyelmének ideje, korszakváltás történik, hatalmas események mennek végbe, és erről nekik is tudni kell, ehhez nekik is közük van. És lássák meg, hogy olyan dolgok történnek, amikben fontos, hogy ők maguk is döntsenek. Érinti őket. Igen, a Jézus esemény mindenkit érint. Nem mehet el mellette senki közömbösen, vagy így, vagy úgy, de érint. Mert örök életünket határozza meg, hogy Jézussal kapcsolatban hogyan döntünk. Hogy mit mondunk rá, és milyen kapcsolatban vagyunk vele. Tehát Jézus hazatért, és azt olvassuk, hogy az emberek meghallják. Jézus itt van, és nagy sokasság megy hozzá. Mennek, hogy hallgassák, viszik a problémáikat, várják, hogy Jézus beleavatkozik az életükbe. Tehát jön sok ember, nagy sokasság gyűl köré, és ez azt jelenti, hogy rengeteg embernek problémája van, hogy rengeteg ember segítségre szorul. Nagyon érdekes, hogy amíg Jézus nem kezdett el munkálkodni, ezek az emberek élték a mindennapi életüket. És aki ismerte őket, azt gondolta, minden rendben van. Minden rendben van. De hogy eljött Jézus, és meghallották, hogy Isten országa működik általa, és olyan dolgok történnek, amikre eddig nem kaptak megoldást senkitől, elkezdenek menni hozzá. Kiderül, hogy igenis sok a baj. Hogy emberek hordoznak magukban sebeket. Emberek hordoznak betegségeket, amiket már észre se vettek, összenőttek velük, mert azt mondták, hogy hát ezt el kell fogadni, mert ezen senki nem tud változtatni. Hiába keresték meg az orvost, az orvos azt mondta, hogy megpróbálom, aztán kiderült, hogy nem sikerült javulást létrehozni. Így volt a leprás, így volt a sorvadkező, így voltak a megszállottak, és most átélik, hogy Jézus körül valami történik. Ha oda megyünk hozzá, másképp jövünk el tőle. A gondjaink, a bajaink, a betegségeink eltávoznak. Jézus felszabadít. És tulajdonképpen ma is erre van szükség, hogy azt lássuk meg, hogy Jézusban az Isten országa hat és munkálkodik. És oda jöhetünk minden bajunkkal, nyomorúságunkkal, és Jézus ezekre ad megoldást. Persze a teljes megoldás az mindig azt jelenti, hogy egész életemet neki szentelen, elkezdem út követni. Ugye, mert ő nem egy orvos, aki egy betegségre felír egy orvosságot, vagy azzal kezd valamit, de Az életünk további része az marad változatlan. Nem, ő az egész embert gyógyítja. És az egész ember a Jézussal való élő, rendszeres kapcsolatban lesz egészségessé. Tehát nekünk őrá van szükségünk. Tehát jöttek az emberek, olyan sok jött hozzá, hogy azt olvastuk, hogy lefoglalják Jézust, eljön a étkezés ideje, és nincs rá idő. Nincs idő enni, mert jönnek, Jézus, segíts, Jézus, gyógyíts meg, Jézus, itt a gyerekem, Jézus, nézd, itt ez a tehetetlen ember. És Jézus elfeledkezik arról, hogy enni kéne, vagyis megfeledkezik magáról. Mert betölti őt az Istennek való szolgálat, és betölti az ember felé való szeretet. Mert Jézusnak fáj az, mint ahogy az atyának is fáj, ez a sok romlottság, ami van a földön. Az, ami a bűneset következménye, hogy itt minden elromlik, tönkre megy. Az Isten, amikor megteremtette ezt a világot, azt mondta, hogy jó, de jött a bűneset. És azóta minden romlik. Az ember néha azt gondolja, hogy mi teszünk dolgokat ezen a földön jobbá. Nem. Az Isten jónak teremtett mindent. És amihez mi hozzányúlunk, az elromlik. Mi csak hisszük, hogy javítjuk ezt a világot. Amihez hozzányúlunk, elromlik. Úgy vagyunk, mint a kisgyerek. Oda megy, jaj, de szép, óra, majd én javítok rajta. Oda megy, szétszedi, de nem tudja összerakni. És mi is így vagyunk. Mennyi mindenhez hozzányúltunk. És minden pusztul és romlik. Leépül a természet. Mennyi állatfaj már ugye kipusztult, mert beavatkozunk. Lassan már rá se lehet ismerni arra a világra, amit az Isten teremtett, mert ő nem beton dzsungelt teremtett. És mi minden betonná változtatunk. Tehát Isten jóvá teremtette ezt a világot, és amikor mi hozzányúlunk, az már csak rosszabb lehet. Mert a jót nem lehet jobbítani, a jót csak elrontani lehet. És ebben mi, hát nagy mesterek vagyunk. És Jézusnak ez fáj. Hát azért jött, mert látja, hogy a bűn következménye, hogy itt minden romlik, minden egyre rosszabb lesz. És nincs aki segítsen, csak egyedül ő. És ezért jött el, hogy segítsen. És ezt az emberek megtapasztalták. És amikor ott vannak és várják az ő beavatkozását, hallgatják a tanítását, mert szeretnék őt jobban megismerni, és az Istennek az országát, szeretnének tudni arról, hogy lehet örök életük, akkor Jézus elfeledkezik mindenről. Csak egyedül az atya és a segítségre szoruló emberek a lényegesek. És azt látjuk, hogy a sátán elkezdi Jézus támadni. Két formában érkezik a támadás. Egyik jön a családjától, a másik pedig a vallási vezetőktől, írástudóktól. Azt látjuk, hogy elviszik a hírét annak Názáretbe, hogy Jézushoz olyan sok ember megy, hogy már enni sem tud. És Jézus nem küld el ezeket az embereket. És nem mondja azt, hogy most ebédidő. És hagyjatok engem békén. És a családja furcsája. A családja azt mondja, hogy ez nem normális dolog. Tessék azt mondani, hogy lejárt a munkaidő, menjetek haza, majd jöjjetek holnap. Nem értik Jézust. Igen, a családja nem érti Jézust. És néha a családban sokkal nehezebb megélni az őszinte biblikus hitet, mint máshol. Hányan megtapasztalják, hogy amikor hitre jutnak, otthon nem értik meg. Hát mi lett ezzel? Mi lett ezzel? Bújja a Bibliát, megy igét hallgatni. Hát addig normális volt, mert minden este meglátogatta a kocsmaműveket, megívott egy-két sört, és hazajött, és összevert bennünket, az normális volt. És nem lehetett vele kibírni, de most megváltozott az élete, le van nyugodva. Isten tiszteletre megy. Másképp beszél, hát itt valami baj van. Ráadásul nekünk is azt mondja, hogy ismerjük meg Jézust. És hányan átélik ezt, hogy amikor az életüket Jézus rendbe hozza, azt furcsálják, azt szóvá teszik. Tehát azt mondták, hogy magán kívül van. Elmentek, megnézték, hát ez magán kívül van. Vigyük haza. Persze benne van az is, hogy meg akartak felelni a vezetőknek. Nem akarták magukat Jézus miatt kitenni támadásnak. Mit fognak szólni? Hogy a fiunk másképp tanít, mint az írástudók. Csak az a probléma, hogy Jézus családja, ugye az ő anyja, az a Mária, akinek az Isten kijelentette, hogy fiút szülsz. Akinek az lesz a neve, hogy Jézus, és ő szabadítja meg népét bűneiből. Hogy ő lesz az Immanuel, akiben velünk van az Isten. Tehát Mária tudta, ki ez a Jézus. És testvéreim, tulajdonképpen az a furcsa ebbe az egészben, hogy Jézus családjának az nem tetszik, hogy Jézus azt teszi, amiért az Isten elküldte, amiről ők tudtak. De amíg 30 éves koráig az ácsműhelyben volt, addig nem gondolkodott el Mária, hogy ez a Jézus, hát már miért nem megy tanítani? Ha már miért nem foglalkozik az emberekkel? Hát azt az ígéretet kaptam, hogy ő lesz a szabadító. Ha miért nem szabadítja már meg a népét? Miért nem tesz valamit? Addig nem volt, az nem volt probléma. Igen, az nem probléma, hogy miért nem keresed már az Istent. És ugye arra gondoltam, hogyha Jézus otthon Názáretben, amikor még ácsként dolgozott, esetleg átélt egy olyat, hogy rengeteg ember jött, például aratás előtt, meg aratás közben, hogy Jézus! Eltörött a villanyele. Jézus, kellene egy új kapanyél. Jézus, egy új ekére volna szükség. Jézus, a járom széttört. És annyian jönnek, hogy este 10-kor még ott van egy gyertya mellett. Vajon Mária oda ment volna, hogy magán kívül van? Oda mentek volna? Milyen érdekes, ha bele vagyunk merülve a munkába. Ha kezünkben van a telefon, ha ott ülünk a számítógép mellett, ha éjjelig nézzük a meccset, a hosszabbítást, a 11-est, és reggel fáradtan megyünk dolgozni, az normális. Arra nem mondja senki, hogy ember, hát állj már meg. De ha Jézusért, milyen érdekes, ugye? Itt Jézus az Istenért ott van és lemond az étkezésről, és magán kívül van. Hát micsoda megközelítés. Hát milyen jó lenne, hogyha mi ránk is az lenne jellemző, hogy Jézusért tudunk lemondani az ételről, vagy bármiről. Inkább a fordítottját látjuk. Sok szenvedélyért lemondunk akár étkezésről, éjjeli pihenésről, de Jézusért nem bírunk ki néhány percet. Döbbenet. Tehát végig kell gondolni. Hát nem Jézus van magán kívül, hanem ez volna a normális. Jézus szereti az atyát, neki szolgál, és ezért észre se veszi, hogy eltelik az idő. Hát akit szeretünk, aki fontos nekünk, és ha vele lehetünk, hányszor észre se vesszük, hogy eltelt az idő, mert jó vele lenni. És Jézus ezt éli meg, jó az atyával lenni, jó neki szolgálni. Aztán jönnek az írástudók Jeruzsálemből. Egyszerűen egy nagy távolságot megtesznek Jeruzsálemből, Kapernaumig, azért, hogy Jézussal találkozzanak. És ez örvendetes dolog volna, ha tényleg azért jönnének, hogy akarnak vele találkozni. Úgy találkozni, hogy meg akarják ismerni. Hogy szeretnék közelről látni, hallani őt. És aztán elgondolkodnak, kinyitják a Bibliájukat, és leellenőrzik azt, amit hallanak és látnak. És ha így tesznek, akkor rádöbbennek arra, hogy Jézus valóban Isten küldte. Hát ő az, akit eddig vártunk. Mert vártuk már, hogy Isten elküldje a megváltót. A Mózesnél nagyobbat. Hát ő az. De nem így jönnek. Jeruzsálembe összedugták a fejüket, és megállapították azt, a tudósok, hogy Belzebub van vele. És ő, Belzebub, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Tehát eljutott Jeruzsálembe az, hogy Jézusnak hatalma van a tisztátalan lelkek, a démonikus lelkek fölött, hatalma van minden pusztító rossz erő fölött. De nem tudták megmagyarázni, ezért kellett valami választ találni. De ennek a válasznak az volt a lényege, hogy valami olyat, amivel hiteltelenné tehetjük Jézust az emberek előtt. Mert csak az volt a probléma, hogy miért mennek olyan sokan Jézushoz? Miért nem hozzánk jönnek? Hát azért, mert a zsinagógában nem történt semmi. Miért nem jön? Mert nem történik semmi. És a hitünket nekünk is át kell gondolni. Nem azért nem kell senkinek, mert nem történik semmi. Nem változnak meg életek. Hallgatjuk az igét, de nem változunk, nem alakulunk, nem látják, hogy más emberek élettek. Nem látják azt, hogy a templomba járók igen tényleg másabbak, mint azok, akik nem járnak templomba. Ha ezt látnák, lehet, hogy többen érdeklődnének. De így azt mondják, hagyjuk már, lapozzunk, lejárt a kereszténység ideje. Nem járt le, csak ezt mondják, mert nem látják a többletet, a plusz a keresztjének életében. És kérjük Istent, hogy ezt a pluszt, ezt a többletet adja meg és tegye láthatóvá. Tehát ezek is lejönnek, és megállapítják, hogy mindazok a dolgok, amiket Jézus elvégez, az csak az ördögtől való lehet. Miért is mondják? Mert nem ismerik Istent. Nincs velük vele személyes kapcsolatuk. Ők soha nem éltek át olyat, hogy egy beteg meggyógyult. Soha nem éltek át olyat, hogy az ő munkájuk során egy ember élete megváltozott. Hogy egy nyomorult, reménységet és új életet talált. És hogy ez megy Jézus által, hát az csak a gonosztól lehet. És hányszor így gondolkodunk? Ha valami eltér a megszokottól, az csak az ördögtől lehet. Jézus magához hívja ezeket az embereket, és tanítja őket. Ez is olyan nagyszerű, hogy Jézus nem sértődik meg, nem azt mondja, ne, ezek ilyen rossz szándékkal jöttek, akkor nem foglalkozom velük, hanem oda hívja őket magához, és kész beszélni velük Istenről, és kész a lényeget megvilágítani a számukra. Először is rámutat arra, hogy hát az ördög, a gonosz, az sokkal, de sokkal magasabb szinten áll, mint az ember. Az emberre jellemző, hogy pusztítja önmagát. Az ember pusztítja magát, pusztítja a társadalmát, pusztítja a másik embert. No, ezt az ördög nem teszi. Az ördög nem pusztítja saját magát. Csak az ördögre hallgató ember teszi ezt. Hát látjuk, pusztítjuk magunkat. Nem csak a környezetünket, azt a világot, amit az Isten csodálatosan elkészített, mondhatnánk azt, hogy a földet kulcsra készen adta az embernek. Minden itt volt, amire szüksége van. Ha nem pusztítjuk saját magunkat, mennyi olyan dolgot fogyasztunk, mennyi olyan dologgal élünk, ami károsítja az egészségünket. Na, az ördög nem végez önpusztítást. Az ördög az ember pusztítja. Tehát ezt elmondja nekik Jézus, hogy a sátán nem pusztítja önmagát, mert ha azt tenné, már rég elpusztult volna, ugye, ahol egy országon belül egymással szembe szegülnek csoportok, az polgárháború. Egy országban polgárháború zajlik, és az gyengíti az országot. Hát a sátán is így maga ellen támadna, gyengítené magát, polgár, maga önmagával harcolna. És azt mondja Jézus, hogy ilyen nincs, mert már rég elpusztult volna a sátán országa. Tehát a sátán nem támad önmaga ellen. És mit mond, hogy a sátánt senki nem tudja legyőzni. A sátán olyan, mint egy nagyon erős ember, egy nagyon erős, fegyveres személy. Az embernek nincs vele szemben esélye, és ezért jött Jézus. Ki tudja legyőzni az, aki ezt az erős embert elő megkötözi. És Jézus a sátánnál erősebb. Jézus azért jött a földön, hogy legyőzze a gonoszt, hogy eltiporja, hogy megkötözze, hogy ne tudjon olyan erővel már megnyilvánulni. Igen, Jézus az, aki le tudja győzni. És le is győzte ott a kereszten. Csak az a gond, hogy mi ezt sokszor nem látjuk. Nem akarjuk látni. Nem Jézusra nézünk, mint győztesre, hanem magunkra. Mi nagyon sokszor úgy vagyunk, mint ahogy volt annak idején Saul király és az ő hadserege. Hogy meglátták Góliátot, és akkor nem Istenre néztek, hanem magukra. És azt mondták, mi törpék vagyunk mellette. Nincs esélyünk arra, hogy legyőzzük. És jött valaki, akit Dávidnak hívnak. Ő nem magára nézett, ő nem méricskélte magát Góliát mellett, hanem Istenre nézett. És látta, hogy Isten hatalmasabb. És Isten nevének felhasználásával, segítségül hívásával tudod győzni. És így győzhetünk mi is. A bűn, a gonosz, és önmagunk fölött is. Jézus neve által. Ha hittel veszem, hogy ő a győztes, ő az igazi segítség. És erre lehetőségünk van. Kiálthatunk, és jó, hogyha minden élethelyzetben látjuk, hogy ő a győztes. És Jézus még beszél arról, hogy ő azért jött, hogy általa megbocsátassanak a bűnök. És minden bűn megbocsátatik, amit az ember elévisz, amit megbán, csak egy bűn nem, a Szentlélek káromlása. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ugye a Szentlélek a Szent Háromság Isten harmadik személye. Egy az Atyával és egy a Fiúval. És aki Jézust elutasítja, aki Jézusban ördögöt lát, annak nem bocsáttathatnak meg a bűnei, az nem kaphat segítséget. Miért? Mert pont azt utasítja el, aki segíteni tudna rajta. Nem azért, mert ő bűnösebb. Elutasítja a segítőt. Hát, hogyha én káromlom a Szentlélek, azt mondom, nem kell lesz nekem. Nem kell nekem Jézus. Akkor kitől várok segítséget? És adja az Úr, hogy mi fölismerjük, hogy egyedül ő a segítség, ő a megoldás, mert ha őt elutasítjuk, nem marad senki. És a mai világunk e felé kezd tartani. Jézus nem kell, nem marad senki, csak az ember. Na de hát Jézus hogy mondja? Vak vezethet-e világtalant? Nem. Mind a ketten verember esnek. Ha nem kell Jézus, marad a világtalan ember, aki maga is verembe esik, meg a másikat is berántja. A Szentírás rámutat, hogy van megoldás, és ez Jézus. És adja az Úr, hogy ezzel éljünk, megragadjuk, és másoknak is elmondjuk. Imádkozzunk! Uram, köszönjük, hogy igazi és egyetlen megoldásként érkeztél ebbe a világba. És nyisd fel a mi szemeinket, hogy ezt meglássuk. Hogy ne vessük másba a mi reménységünket csak egyedül beléd. Bármilyen gonddal, problémával viaskodjunk is, mindezt vigyük hozzád. Mert kérdéseinkre te adsz igazi és valós válaszokat. Mint ahogy itt is válaszoltál az írástudóknak, úgy tőlünk sem fordulsz el. És hogyha nyitva van a fülünk, meg is halljuk azt, amit mondasz. És azt, hogy úgy halljuk, ahogy mondod. És vegyük komolyan, hogy a te szavad az, ami megmenthet minket. És kérünk, formálj minket úgy, hogy fölismerjük, hogy az a legfontosabb, hogy neked éljünk, neked szolgáljunk. És könyörülj, hogy ahogy te is az atyáért tudtál lemondani dolgokról, mi is ismerjük föl, hogy nagy ajándék az, ha neked élhetünk, hogy a te nevedben cselekedhetünk. És bocsásd meg, amikor sok minden fontossá válik a számunkra, sok mindenbe bele tudunk feledkezni, csak éppen a te veled való közösségben nem. És hogyha valaki elmerül az igében, akkor néha úgy gondoljuk, hogy túlzásba esik. Hát, hogy fölismerjük, nem az a túlzás. Az a túlzás, ha azt a nagy kegyelmet, amit te gyakorolsz, azt nem vesszük figyelembe. Mert az örök életünk múlik rajta. Kérünk így, vezess minket tovább, könyörgünk a betegekért, a gyógyulókért, és mindazokért, Uram, akik még nem látják életük értelmét, célját, akik még nem találkoztak veled, hogy átéljék a találkozást. Hiszen olyan gyorsan zajlanak ebben a világban az események, olyan gyorsan telik az idő. Nem tudjuk, mennyi napunk van még hátra, és az, hogy ezt jól használjuk föl, hogy megtaláljuk ott a kereszt tövében az életet, az üdvösséget. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik ezekben az időszakokban katasztrófákat éltek meg. Ad, Urunk, hogy akár úgy, hogy kárt szenvedtek, hogy valakit elveszítettek, ezek az események hozzád vigyék őket, hogy fölismerjék, hogy az üdvösség kérdése nagyon fontos. Fölismerjék, hogy az a legfontosabb, hogy hozzád tartozunk-e. Mert mit ér, ha ezt a világot megnyerjük, de lelkünkben kárt vallunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-től tartunk úrnapi istentiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 460. dicséret 5.-6. verseit énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, amint vagyok.
Szólok rád magát.